velük vacsorál egyfajta rituális ünnepi közösségben.
Karcos vagy, ironikus, groteszk, néha nem lehet nagy rögés nélkül kibírni a helyzetet, de közben azon gondolkoztam, hogy hol vagy abszurdabb a képeidben, vagy az írásaidban?
Hát ezt én nehezen tudom megmondani, de a visszajelzésekből ítélve ez egy új műfajként is felfogható, amelyet részben a Facebooknak köszönhetek, mert miután sok szempontból a kiállítási lehetőségeim beszűkültek, és én sokáig nem akartam a Facebookon megjelenni, egy idő után mégis valahogy rábeszélődtem, és akkor ott elkezdtem kitenni egy-egy képet címmel, majd rövid szövegekkel, majd egy idő után valahol szinte novellákkal egészítettem ki. Ez ahhoz is kapcsolódik, hogy régebben szép irodalommal is foglalkoztam, körülbelül 10 regényt írtam. Valahogy ez az írói inspiráció találkozott a festői inspirációval, és úgymond a szöveg, vagy szép irodalmi, vagy aktuális témákkal foglalkozó, akár örkény egyperceseinek a világára is egy kicsit hajazó irodalmi vagy szövegvilág találkozik a képi világgal, és két teljesen különböző szint, mert ugye a képekben az az izgalmas, hogy nincs semmi sem annyira egyértelműen kimondva, tehát egyfajta értelmezési síkozás van, vagy hát különböző szintek, amelyeket olvasunk egy képből. Addig ugye a szöveg az egy szókimondó, megfogalmazó, konkretizáló szint, és ez a kettő, ha találkozik, egymást erősíteni tudja, játékosságban, jelentésben ki tudja tágítani. Volt olyan, hogy nem tettünk ki szöveget a kép mellé, és ez egyfajta tiltakozást váltott ki, hogy hát hogy lehetséges, hogy az a szöveg, amelyik összefort azzal a képpel, nem jelenik meg, amelyiknek lehet leíró, lehet provokáló, lehet történelmi valós tényeket felhozó oldala. Minden esetre a szöveg tágítja, elmélyíti, és ugyanakkor játékosabbá teszi, és kritikusabbá a viszonyulást az adott témához és az adott főszereplőhöz és helyzetről, amelyre reflektál.
Hát ami a mai szituációkat illeti, amibe keveredünk, szerintem Örkény István sírva könyörögne a receptért. Ha már az abszurditásról beszélünk, akkor a valóság erősebb, mint ami a munkáikban megjelenik?
Jó kérdés. Tehát a művészet nem tud meggyilkolni embert, a valóság tud. Viszont a művészetnek nem is meggyilkolni, hanem éltetnie kell az embert, ilyen értelemben pedig erősebb, mint a valóság, amely rombolhatja, sajnos általában rombolja az életeinket. Úgyhogy két különböző szintről van szó, ugye a fizikai, valós, történelmi időről vagy dimenzióról, és az azt a művészetté időtlenné átemelő művészeti alkotásokról. A művészet megpróbál közelíteni, megpróbál a valósághoz, megpróbál megfogalmazni, megpróbál átemelni, és nyilván, hogyha azokat a rugókat jeleníti meg, amely a valóságban működteti éppen az aktuális eseményeket, sokszor abszurdnak tűnik, és néha nem elég abszurdnak ahhoz képest, amit a valóság fel tud hozni, fel tud vonulnatatni, de a valóságnak az abszurditása ugye az mindig csak egy felületi jelenség, a mélyben mindig azért racionális rugók mozgatják ezeket az eseményeket, és ezért tulajdonképpen különböző érdekcsoportok, ideológiák harca jelenik meg, úgyhogy ha a képeken ezt az abszurditást néha meg tudom jeleníteni, akkor a számomra nagy öröm.
Mikor jártál utoljára Belgrádban, és milyen érzéseid vannak?
Az ősszel jártam Belgrádban és Újvidéken, és nagyon érdekes volt. Először is a szerbül megjelent Lomtalanítás című kötetemnek a bemutatójára mentem volna Újvidékre, de akkor törtek ki ilyen nagy méretű tüntetések, úgyhogy minden kulturális és egyéb eseményt töröltek, úgyhogy az nem került megrendezésre. Egy másik kiállítás viszont, amely a dunamenti országok kortárs művészeti kiállítása, az megrendezésre került Belgrádban, és hát nagyon érdekes, egyszerre pozitív és negatív élményekkel tértem vissza. Egyrészt egy olyan világba tértem vissza, amit szerettem, én szerettem Belgrádban élni, és ott egy iszonyú színes, kulturális kavalkádnak a megfigyelője és mondjuk szereplője is lenni, valamint látni azt, hogy ennyi év után is ugyanolyan bizonytalan a fiatalok, egyébként nagyon helyes, tehetséges, intelligens fiataloknak a jövője mennyire veszélyeztetett, vagy mennyire kilátástalan. Tehát ezek a pro és kontra élmények eredményezték bennem azt, hogy egyszerre pozitív és negatív élményeket térjek vissza, és körülbelül ugyanez vonatkozik Újvidékre is, ahol szintén egy csomó pozitív élmény ér, mert sok ismerősöm, barátom van ott a mai napig, akik hát nekikkel kezdtük a pályát, képzőművészek, zenészek, és hát ugyanakkor látjuk ezeket a nehézségeket, amelyek hát szinte lehetetlenné teszik az ő létüket, munkájukat, és így tovább.
Köszönjük szépen, erre a számra nagyon ráéreztünk egy kicsit egyébként, és most pedig mindez én vagyok és a Kokóval együtt.
Az orrom, az állam, a fülem, a hajam, a nyakam, a fogam, mindez én vagyok, ja, mindent neked adok, a tüdőm, a gyomrom, a vastag, belem, a combom, a szívem, a nyami rigyel, mindez én vagyok, jaj, mindent neked adok, jaj, a nyelvem, a vállam, a mellem, a hajam, a hátam, a hasam, na és a derekam, mindez én vagyok, jaj.
Dr. Márjása a Medvedivet beszélget a Mi az éjjel a diktatúra című kiállításról, mely a Godó Galériában látható egészen április 30-áig, és a tárlat a művész 60. születésnapjához, valamint a Tudósok Zenekar 40 éves fennállásához kapcsolódik. Köszönöm, hogy velünk voltak. Kívánok mindenkinek további nagyon szép estét, és ne felejtsék el, hogy már elkezdődött az 1%-os időszak. Hogyha a civil rádiónak adják az 1%-ukat, akkor biztosítani tudják a fennmaradásunkat, és mi remek rádió műsorokat készítünk önöknek belőle. A honlapunkon a www.civilradio.hu-n, illetve a Facebook oldalunkon természetesen megtalálják az adószámunkat, vagy ha most fel tudják írni, akkor 180-480-23, kötőjel 1, kötőjel 43. Szóval itt az 1%-os időszak, semmiképpen ne feledkezzenek meg az 1%-ukról, hiszen ez a kétszer 1%, ez pont az, amiről egészen pontosan tudni fogják, hogy mire költötték. További szép estét kívánok önöknek, érezzék magukat jól a bőrükben. Búcsúzik önöktől a műsor szerkesztője Görög Mása.
Mia donna, la forza delle onde del mare, cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi e siamo sempre bambini. Nulla è impossibile, stavolta non ti lascerò. Mi baci piano ed io torno ad esistere e nel tuo sguardo crescerò. Ballo con te. Guardata ridere e sussurrando ho detto tu stasera vedi sei perfetta per me. Ho creduto sempre in noi, perché sei un angelo, io ti ho aspettato, quanto ti ho aspettato, perché tu stasera sei perfetta per me.
És most szakértőnk válaszol. Következik Életképek Tinédzser országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés, tinédzserország felé, szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
Hát én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
Újra ezen a héten is visszaültél a stúdió székbe, a fiatalok pedig visszaültek ezekben a napokban az iskolapadba. Ez lesz ma a témánk.
Hát én is beültem már az iskolapadba, képzeld el, hogy hát kimondani is sok, 25 éves tanévemet kezdtem.
Kise szálltál?
Tehát úgy volt, hogy azonnali fordulóból én... Tehát mondtam, hogy gépészként indultam, utána teológiát elvégeztem, utána egyre több olyan területtel találkoztam a munkám során, ahol függőségek jöttek elő, addikciók és különböző lelki problémák, és azt mondtam, hogy erre nem csak a bibliai válaszokat szeretném megismerni, hanem a tudománynak a segítségét, és akkor így lettem addiktológiai konzultáns. A SOT-én végeztem, tehát a Szemmelweis Olvastudományi Egyetemnek végeztem az addiktológiai konzultáns képzését, és később meg, mint a teológián lett már mesterszak, akkor meg a pásztorál pszichológiához kerültem, és akkor ott végeztem a pásztorál pszichológiát, és ott már sokkal inkább a családokat, mint rendszert tanultam meg kezelni, szélesebb körben a lelki gondozási dolgokat, segítségnyújtást, krízishelyzeteket, illetve van arra is lehetőségem, hogy alkalmanként maguknak a pedagógusoknak is segítek, hogy az ő kiégésüket, vagy az ő motiváltságukat visszanyerjék. Ilyen erőforrásokat biztosítok pedagógusoknak, és azt is szoktam mondani, hogy ilyen megújuló erőforrásokra lenne szükség, nem csak a környezet tudatosságban, hogy használjunk megújuló energiákat, hanem a bennünk lévő folyamatokban is kellenének újra töltések, és most ezekben így a tanévkezdésben már nyáron is igyekeztem pedagógusokat látogatni, de most meg még inkább, ahol ilyen lelki muníciót szeretnék átadni a pedagógusoknak, hogy legyen egy induláshoz egy lelki töltetünk.
Ez milyen érdekes, 25 éve tart az gyerekek, fiatalok számára előadásokat, és önismereti témában, szerhasználat rengetegféle témában segíted őket. Közben itt kristályosodik számomra, miközben hetek óta tart ez a rovatunk, hogy pedagógusok felé is ugyanúgy szolgálsz. Egyébként amikor arról van szó, hogy ugye szokták mondani, hogy egy életen át tanulunk, arról van szó, hogy tanulás, tanítás, akkor ez vajon egy kényszerű dolog? Mit tapasztalsz? Lehet igazából örömmel tanulni?
Kérdezzük meg Benda Józsefet, 80-as években írt egy könyvet, hogy örömmel tanulni, akkori humanisztikus kooperatív technikának a magyarországi atyaként említeném őt meg. Jóisten megadta a lehetőséget, hogy vele is együtt dolgozhatok, és most épp nemrég fejeztünk be több tréninget pedagógusok részére is, illetve Erdélyben indult el az oktatás szemléletben egy óriási változtatás a mi segítségünkkel, hogy ne csak az legyen, hogy csak a tanár tanít, hanem a diákok hogyan tudnak egymást tanítani, és létrehoztunk egy együtt tanulás, vagy társas tanulás néven egy projektet, ahol az van benne, hogy a tanár is tanul a diákoktól, a diákok tanulnak a tanártól, de a diákok tanulnak egymástól is, illetve egy ilyen támogató közegben a tanár tud tanulni a másik tanár kollégától. Hoztam egy verset, hát így a tanév indításra, az a címe, hogy Tanár vagyok. John V. Schletter írta ezt a gondolatokat, Tanár vagyok. Hivatásom folytán egyetlen nap leforgása alatt szereplek, mint színész, barát, orvos, ápoló, edző, lélekmentő, régész, pénzkölcsönző, taxisofőr, pszichológus, pótszülő, kereskedelmi ügynök, politikus és a hétvédője. Hiába sok térkép, táblázat, képlet, ragozás, történet és könyv, nincs mit tanítanom, a diákjaim valójában csak is saját maguktól tanulhatnak. Minden erőfeszítésemet latba kell vetnem, hogy segítsek megismerni önmagukat. Tanár vagyok, és ezért minden nap hálát adok az Istennek. Nagyon érdekes ez a gondolat, hogy hány szerepkörben van a tanár.
Az volt a legjobb az egészben. Nagyon jó.
Tetszik.
Nagyon jó. Igen, igen.
Csak azt mondták az egyik tanári kolléga, hogy azt mondja, de miért nem kapja ennyi szerepkörbe a fizetését. Tehát hogy,
igen,
hogy,
igen,
hogy
igen,
a tanár nagyon sokkal úgy gondolkodunk, hogy nyáron úgyse csinál semmit. Csak kérdezem, hogy hol vannak azok a gyerekek, akik táborban vannak. Ki vigyáz rájuk? Hát a tanárok.
Pedagógusok,
pedagógusok, igen. A nevelők. Szokták mondani azt, hogy hát igen, a tanár az nem csinál semmit, és mindig olyat kérdez, amit a diák nem tud. Szoktam mondani a tanároknak is, hogy néha a diákokat problémában vannak, mert az agyuk kétféleképpen működik. Vagy rágógumi lesz, minden beleragad, és semmi nem jön ki, vagy olyan, mint a teflonedény, amiből minden kifolyik. És van ez a kis mondás, hogy minél többet tanulunk, annál többet tudunk. Minél többet tudunk, annál többet felejtünk. Minél többet felejtünk, annál kevesebbet tudunk. Hát akkor meg minek tanul?
Igen.
Hát ezt a felejtési indexet, tehát ezt kéne egy kicsit csökkenteni. Hogy amit megtanulok, az meg is maradjon. És a HKT-hez visszatérve, Benda József azt mondta, hogy örömmel tanulni úgy lehet, hogyha a tanulás élmény lesz. Hogyha nem egy bevágandó képletgyűjtemény lesz, és nagyon sokszor az, amit tanulok, és az, amit tanítok, meg az én élethelyzetem úgy nincs kapcsolatban egymással. Hitoktatóként is óriási kihívás az, hogy a gyerekeknek a bibliai történeteket ne csak egy bibliai történetté tegyem, hanem az ő történetükké. Hogy ebben a helyzetben Dávid így küzdött meg a Góliáttal, te milyen nehézségekkel, milyen problémákkal küzdesz most. És neki volt 5 kövecskéje, amiből csak egyet kellett használni, neked van 5 kövecskéd? De Dávid is mit csinált? Összegyűjtötte a kövecskéket. A tanulásunkban van egy ilyen összegyűjtési időszak.
Mármint mielőtt...
Mielőtt ment volna Góliáthoz.
Tehát 5 kővel ment, és egyet győzte le.
És egyet győzte le, de össze kellett gyűjteni. Azt mondja a Biblia, hogy a jósáfár ót és újat hoz elő a tárházából, de hogy a tárházból legyen mit előhozni, először be kell gyűjteni. És én ilyen gyűjtögető életvitelt folytatok 25 éve, 20 éves koromig utáltam tanulni, soha nem értettem azt, hogy miért jó tanulni, és kényszer volt számomra a tanulás, és 20 éves koromtól adta meg az Isten azt, hogy élménnyel tanulhattam, azt tanulhattam, ami érdekel, kinyílt a világ, azóta meg a fiam, lányom azt mondja, hogy apa, tanulási addikciód van, nem tudod abba hagyni, függőségem lettél, tanulási függő lettem, igyekszek új dolgokat megtanulni, ha van egy tréning, akkor elmegyek, és azt szoktam mondani, hogy ha én elmegyek egy tréningre, és ott valami újat tanulok, akkor nem csak én tanulok, hanem mindazok, akiket én tanítok. Pál azt mondja Timóteusnak, hogy gondot viselj magadra, a tanításra és a rád bizottakra. Mi fordítva csináljuk. Állandóan a diákokon gondolkodunk, akiket tanítunk, gondot viselünk a diákokra, a tanítás módszertanra, amit tanítunk, de elfelejtjük azt, hogy a gondot kell viselni arra is, aki tanít. Hogy mi lesz azzal, aki tanít? Amivel forrás személyek vagyunk, ha magunkat nem töltjük újra, ezre van az önbizalom növelde pedagógusoknak tréningünk, amiben Komocsi Laura kezdeményezésére elkezdtünk pedagógusokat és diákokat segíteni, de már segítettünk cégvezetőket, segítettünk cégmunkatársakat, menedzsereket, tehát szélesebb körben, de mivel a magyar önbizalom az átlag alatt van, jóval a nemzetközi átlag alatt van, ezért mi ilyen pesszimista nemzet vagyunk, még amiben jók vagyunk, még abban is azt mondjuk, hogy úgyse fog sikerülni. Pedig, hogyha megpróbáljuk, akkor legfeljebb tényleg nem sikerül, de mi van akkor, hogyha meg tényleg sikerül? Azt szoktam mondani, hogy a soha meg nem írt levélre nem jön válasz. A meg nem próbált lehetőség az a legrosszabb helyzet. Egy kedves lelkész barátom azt mondta, hogy a temető nem csak azért rossz, szörnyű hely, mert ott van a legtöbb halott eltemetve, hanem ott vannak a meg nem írt versek eltemetve, ott vannak a meg nem írt színdarabok, a soha el nem játszott élethelyzetek, a soha ki nem mondott bátorító szavak, és minden ott van eltemetve. És a tanulás az ne ilyen temetős legyen, az évnyitó ne temetési istentisztelet legyen, hanem legyen örömteli, és hogy lehet jól tanulni, hát erről majd egy legközelebbi alkalomban részletesen beszélünk, hogy találhatom meg a saját magamra szabott tanulási stílust, illetve hogy másoktól mit tudok tanulni, én Finnországba jártam, és erről is szívesen beszélek majd a kedves rádió hallgatóknak, hogy a finnektől meg mit tanultam.
Akkor ígérjük meg, hogy ezzel folytatjuk. Nagyon kíváncsi vagyok erre a Finnországra is, de amit mondtál, hogy a saját stílusomat megtalálni a tanulásban. Nem is tudom, hogy ilyen van, most kell megtudnom, de akkor nem kíváncsian várom, az igaz.
Nem késő, és ráismerünk arra, hogy lehet, hogy azért nem tudok jól tanulni, mert nem a saját stílusomba tanulok.
Köszönöm a mai gondolatokat, innen folytatjuk jövő héten.
Nagyon köszönöm a lehetőséget, és azt mondja a Szentírás, hogy tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, és amikor megvénül, akkor sem feledkezik el arról.
Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
És ezzel a mai 117 perc végéhez is értünk. Köszönöm, hogy velünk voltak. Holnap reggel szombat, így aztán szombat reggeli, nincs is jobb egy jó kávé mellé. Kívánok Önöknek további nagyon szép estét, érezzék magukat jól a bőrükben. Búcsúzik Önöktől a műsorvezető, Görög Mása.